Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában megint terepről jelentkezünk. Ezúttal Gábor Áron festőművésszel az ő kiállításai kapcsán, amelyeket két helyszínen rendeztetek meg, az egyiket a Fau Zsófi galériában, annak az a címe, hogy Térkérdés, és a másikat pedig a B32 galériában, ezek egymással szemben vannak a Bartók Béla úton, hogyha valaki kíváncsi, akkor hamar meg tudja nézni mind a kettőt. Most itt állunk a B32 galéria termében, ami egy nagyon klassz terem, egy kicsit egy ilyen csarnok terem, cipődoboz, ahogy Áron fogalmaz, ami azért nagyon jó, mert hogy egyben egy nagy tér, és így nagyon jól átlátható módon lehet installálni a képeket, meg talán könnyebben lehet az összefüggéseket talán így, hogyha az ember egyben látja az egészet felfedezni. Először is azt mondd meg nekem, Áron, hogy milyen apropóból lett most ez a két kiállítás így egyszerre megrendezve.
A két kiállítás úgy született, hogy a B32-ből is volt fölkérés valamikorra, és a Fau Zsófinál is, és kitaláltam ezt a lehetőséget, hogy miért ne csináljuk egybe, mert egyre nehezebb megmutatni egy életműnek a különböző állomásait, viszont ez nagyon jól adta azt a lehetőséget, hogy a Szintézis című sorozatom, ami a 2000-es évek eleje, ről származik, hogy annak egy külön, tehát ez az egység egy külön kiállítás, és csak erről szól, míg a Fau Zsófi galériában ott egy válogatás van az elmúlt 40 évből, úgyhogy többé minden, körülbelül minden időszakból egy emblematikus munka van, ami már sok helyen szerepelt kiállításokban, múzeumokban reprodukálva, és azoknak a nagyon érdekes az egymáshoz való viszonya, hogy reflektálnak, hogy azért 40 év alatt az ember mennyi mindenen ment keresztül, és az hogy tükröződik vissza a művekben.
Ezért, hogyha a te művészetedet nézzük, vagy a karrieredet, akkor egy eléggé egyenes vonalat látunk, tehát te nem csapongtál jobbra-balra különböző stílusokban, hanem azért egy eléggé, mondanám, hogy kompakt stílusod van, amiből egy picit néha ide-oda kikacsingatsz, de azért ez egy vonal végső soron, egy stílus, egy irány. Itt somolyog Áron mellettem.
Körülbelül. Tehát tulajdonképpen az van, hogy nekem mindig a tartalmi vonatkozás indít el egy új sorozatot, tehát nagyon érdekel valami, ezt én ki akarom fejezni, és ugye a korai korszakban, az egyetem utáni időszakban nagyon sokszínű volt, mert akkor a filmezés is, a performanzok is, a fotózások is, az installációknak nagy szerepe volt. Ezeknek együtt egy jól körbejárható vizuális nyelve volt, ami aztán átkerült a festészetbe, grafikába, és abban igazad van, hogy a különböző gesztusjegyek, azok végig kísérik az életművemet a nagyműveknél is, a murális munkáknál is, a nagy festményeknél, és az egész pici papírmunkáknál, grafikáknál is érezhető. Tehát azt szokták mondani, hogy ez nagyon jól nyomon követhető. Nyilván ehhez azért nagyon sokat kell dolgozni, tehát minden korszaknak a teljes kifutását én végigfestem, végigrajzolom, végigfotózom, végigfilmezem.
Azért egy picit írjuk körül, tudom, hogy ez egy hülye kérdés egy művész felé, hogy írja körül a művészetét, miközben ez nekünk lenne a dolgunk művészettörténészeknek, de majd akkor közösen valahogy ezt összerakjuk a hallgatóknak, mert ugye itt a rádióban nem igazán tudjuk illusztrálni képekkel a beszélgetést, persze a Facebookon, a rádió Facebook oldalán mindig felrakunk amennyi képet csak tudunk, hogy azért legyen lehetőség a vizuális élvezkedésre itt, azon kívül, hogy hallgatják az elemzéseket a hallgatók. Szóval egy picit írjuk körül. Mindenképpen nonfigurális művészetről van szó, absztrakt művészetről van szó. Az előbb elhangzott az a szó, hogy gesztus művészet. Ezen kívül egy picit adjál hozzá nekünk, Áron.
A gesztus festészet az csak tulajdonképpen egy alkotó eleme a soknak, tehát tulajdonképpen Mindig, ahogy elkezdtem mondani, a téma határozza meg, hogy mivel akarok foglalkozni. Ebben az esetben, ebben a teremben, ahol állunk, engem éppen borzasztóan idegesít ez a lövészárok a képzőművészetben, hogy a geometrikus konkrét művészet, vagy az organikus, és az egyik szapulja a másikat valamiért. Engem meg itt az kezdett érdekelni, hogy egy platformra, egy képi síkra megpróbáltam összehozni az organikus művészetet, ami a természetnek az illusztrációja, és a geometrikust, ami az ember által épített térnek a nyelvezete. És ráadásul még az is volt, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt az életemben, a szüleim akkor haltak meg, tehát egymást követő pár évben, és akkor valahogy akartam egy olyan helyzetet teremteni, ahol az érzelemnek is fontos szerepe van, tehát ezek a vörösek, amik itt megjelennek, ez a vérnek a színe, tehát ez a kraplakvörös, a finom, puha feketék, azok pedig a elmúlásnak és a halálnak, de ez egyik sem olyan, ami tulajdonképpen tönkre teszi a tartalmi vonatkozását. A másik dolog az, hogy én nagyon-nagyon szeretem a nagyon nagyméretű műveket, amik lehetővé teszik azt, hogy a néző az aktívan belépjen a térbe. Tehát én nagyon sok olyan képet csinálok, ahol a következő, a síkokon kívül a tér is nagyon erős, illetve a negyedik dolog az idő. Tehát az időfaktor is mindenhol jelen van. Mindenhol lehet látni a képeken, ahogyan egymásból következve viszik át a motivumot, és egy-egy külön történetet hoznak létre ezáltal. És a nagy képeknél pedig a másik nagy izgalom, az a bent és a kintnek a játéka, tehát az, hogy hol tudok belépni a térbe, hol van a lent, hol van a fönt, tehát ennek van egy kicsit ilyen filozófikus világa is, hogy hol indul el a szellemi tér, hol válik az anyagtalan dolog az embernek a képzeletében egy szellemi térré. Egy nagyon izgalmas kérdés.
Egyébként olyan érdekes, hogy mondod ezt, hogy történet, mert hogyha felületes szemlélőit körbenéz, akkor nem lehet történetet, hanem ahogy mondtad, absztrakt képeket lehet, geometrikus, illetve organikus absztrakt képeket. Ahhoz egy picit úgy el kell csendesedni, és belemélyedni ebbe a világba, hogy meglássuk a történeteket, de nagyon érdekes, mert Hegyi Lórend művészettörténész, aki alapvetően itt kiemelt téged az absztrakt művészek közül, pont ezt a történetiségét ragadta meg a műveidnek.
Igen, ez így van. Hát vágtató szarvascsordák nincsenek, tehát ez a probléma nem jelenik meg.
Még pótolhatod.
De narrációja van, tehát minden egyes motivum és minden egyes gesztus az valamit kifejez. Tehát minden egyes dolognak van egy szimbólumrendszere. Az is nagyon sokat segített, hogy a természetben én egy jó ideje, lassan 30 éve a legcsodálatosabb helyen élek, Vadacsonyba helytetején, és van módom figyelni a természet változásait. Tehát olyan hihetetlen erők és dinamikai arányok, és főleg transzparencia, az egész természetben kétszer ugyanazt nem látja az ember, nincs ismétlődés, tehát valami olyan új és olyan szabad és olyan demokratikus vizuális látvány, amiből folyamatosan tanulni lehet.
Az előbb azt is elárultad itt nekünk, hogy nekem, hogy nem olyan régen járt itt egy diákcsapat, itt lecsücsültek a földre, és az volt a feladatuk, hogy a képeid alapján készítsenek díszletet egy drámához, illetve játsszák el?
Azt hiszem, ilyen szakosok, a gimnáziumban művészdráma szakosok, és díszletet kellett csinálni különböző általuk kitalált történetekhez, és mindig az volt a feladat mindegyiküknél, hogy egy képet válasszanak ki, és azt használják fel ez a színpadtérhez. Hát nagyon érdekes dolgokat mondtak, és nagyon érdekes díszleteket csináltak. Én nagyon boldog voltam, mert a tínédzser korban rendkívül szabad a szellem, és ugye hihetetlen jó dolgokat hoztak össze.
Hát én azt mondom, hogy miután itt egy picit körbenéztünk, sétáljunk át a Faur Zsófi galériába, és folytassuk ott a beszélgetést. Jó, Áron?
Jó, én benne vagyok.
Folytatjuk a beszélgetést. Gábor Áron festőművésszel, csak most egy másik helyszíne, ahogy előre jeleztük, két helyszínen zajlik most egy-egy kiállításod. Most itt vagyunk a Faul Zsófi galériájának a pincéjében, és szobrokat látok, ami Árontól merőben új, mert eddig csak feleséged, Helle Zsuzsa szobrászművész munkáit láttam a te környezetedben, most úgy látom, megirigyelted tőle. És van mindenféle kerámia szobrok, fa, természetes kőből, és itt körülötte látunk grafikákat, illetve festményeket, bocsánat.
Papírmunkák.
Papírmunkák, igen.
Vegyes technikával papírmunkák. Ez a Szemek tükrében sorozat, ami az elmúlt két év a pandémia alatt született. Engem nagyon megfogott az, hogy minden tragédia ellenére, ami a pandémiában volt, a maszk lehetővé tette, hogy az emberek újra egymás szemébe nézzenek, mert nem tudtak másképp kommunikálni. És ez a Szemek tükrében, ez az a szerítség, kedvesség, riadalom, dráma, félelem, ez mind benne volt ezekben a szemekben, és annak a tulajdonképpen a vizuális lenyomata, leképezése, és az emberben való belső táj, tehát az, amit fölépített erről a dologról, ahova vissza tudott menekülni, el tudott húzódni a jelenléttől, a fizikai jelenléttől. És ez két nagy sorozat, az egyik egy kisebb méretű, a másik egy 60x80-as nagyobb méretű, és hát ezzel a sorozattal veszek részt egy nagy nemzetközi rajz és kiállításon, több helyen a világban, amiből nagyon sok elmaradt sajnos a két év alatt, de most úgy néz ki, hogy májusban újraindul, Milánóban lesz az első, ez 57 művész 37 országból.
És a szobrok?
A szobrok az mindig volt, csak ugye nem volt publikus, tehát voltak vasszobraim is, azok a 90-es években, és a Kisceli Múzeumban volt kiállítva, és meg az ENSZ Múzeumban, és ezek pedig annyiban újak, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy tudom ezt a vizuális letétet, ami a rajz, a térben megjeleníteni. Hogy válik ebből egy olyan kézzel fogható, tömegében is kézzel fogható tárgy, ami nagyon jól szimbolizálja ezt a párbeszédet, ezt a nagyon furcsa, kicsit riadalmat az emberek között, és hát ennek mindegyiknek egy erős, tulajdonképpen, hogy is mondjam, ütése van, mert ez olyan, mint egy gyolcsba kötött fej, ami át van vérezve. A fa az tulajdonképpen szintén egy párbeszéd, de ott a hangyák is részt vettek a feladatba. A másik az egy szerkezet, ami gyönyörűen megrogyott a kemencében. A harmadik az a Badacsonyi hegy tufája, ami egy habkő, és tulajdonképpen mindegyik kőben benne van már egy arc, egy figura, egy fej. Én mindegyik kőnek kb. 30-40%-ában nyúlok hozzá, és próbálom úgy megfaragni, hogy a talált értékes részével ellentétként a geometrikus rész egy jó dinamikát hozzon ki.
Az előbb mondtad a kerámiát, hogy a kemencében megrogyott.
Igen.
És ahogy így nézem ezeket a kerámiai szobraidat, az előbb mondtad, hogy kíváncsi voltál, hogy a festményeiden lévő absztrakt, inkább organikus formák, azok hogyan jelennének meg 3D-ben, és akkor te nem a számítógéphez nyúltál, hogy ezt lemodellezd, hanem a kemencéhez, ami nem annyira egyszerű, ilyen vékony kerámia szálakból csinál szobrot, szóval egy kicsit az anyag...
A feleségem azt mondta, ő a szakember, hogy hát ez egy életveszélyes dolog, amit kitaláltam, és sok sikert kíván hozzá, mert ez szinte lehetetlen. Viszont mindig egész életemben az érdekelt, ami lehetetlen és ami nehéz, és ezért próbáltam meg ezt egy új technikát is kitalálni rá, és tényleg ez a szinte spárgavékonyságú porcelán szálak, ahogyan egy ilyen gyönyörű szerkezetet csinálnak a fejből, kicsit olyan, mint amikor tehát talál az ember egy szép növényt, és akkor az idő le olvasztja róla a levelet, vagy, és akkor alul csak az érrendszernek a szerkezete marad meg, az is valami lenyűgöző, és az is inspirált engem erre. És hát én olyan fejeket akartam, ami tulajdonképpen már csak a szerkezetet. Voltak ilyen sorozatok a 90-es években a fejről, hogy szívfejek, összetört fejek, szilánkos fejek, ez mind a karaktere az embereknek, hogy hogy alakultak ki, és ez a szobor, amiért állunk, ez kifejezetten azt mutatja, hogy tulajdonképpen minden recseg, ropog körülöttünk, mindent, amihez kötni lehetett az emberiségnek a humánumát, az emberségét, a logikáját, a műveltségnek az évszázados épülését, az mind romokban hever, csak a fejnek a szerkezete marad még meg. Az is átlátható, arról is már egy csomó dolog eltűnt, de még ott van egy szerkezet.
Menjünk tovább vissza szerintem az emeletre, ki a pincéből. Itt fent folytatódunk a szívek sorozatoddal.
Hát ez tulajdonképpen annak a fejsorozatnak a része, amely 90-es években születtek meg, amiben vannak szívfejek. Ezek mind karaktereket fejeznek ki, tehát nem egy portrét rajzoltam meg, hanem az embereknek a típusát, az embereknek a belső lelki vizuális megnyilvánulását, amit egyébként lehet látni. Tehát az ember leül a barátaival, vagy idegennel is, egy pillanat alatt a karakter előkerül, és egy csomó érzéki dolog is felszínre jön, és azt próbáltam megfogalmazni, hogy mennyire bonyolult egy személyiség, mennyire érzékeny egy személyiség, mennyire nyitott, mennyire használja a testbeszédet.
És hogyha itt mondjuk ráböknék egy képre, akkor emlékszel még, hogy ezt kiről csináltad, és eszedbe tudod idézni, gondolataidba tudod idézni annak az embernek a jellemzőit?
Igen, van ilyen is, nem fogom elárulni, hogy ki az, és van olyan is, ami tulajdonképpen általános érvényű is, a bezártság, például nagyon érdekes volt a pandémia alatt, hogy mennyire bezárkózott mindenki, és én elég sok embert a barátaim közül fölhívtam, és a beszélgetés fele végére teljesen föl tudtak oldódni, mert hogy újra verbálisan meg kellett fogalmazni dolgokat, újra kommunikálni kellett, újra találkozni gondolatokkal, és a végén majdnem mindegyik megköszönte, hogy de jó, hogy fölhívtál. És ezek is mind benne vannak, hogy lehet tulajdonképpen az egymáshoz való viszonyt minél tisztában, minél plastikusabban megmutatni, miközben mindegyik teli van apró kicsi titkokkal, mindegyik. Ami a személyes része, azt nem is kell firtatni. És itt van a nagy kép, ami pedig a párbeszédről szól. Ez a 90-es években készült, ez egy nagy
méretű. Ez egyik kedvencem.
Nagy méretű, 150x200 centis olajvászon kép, ami kiszakadt belőlem, ez ugye az az időszak, amikor a 90-es években az örvény volt a szimbólum a rendszerváltozásra, és aztán amikor ráébredtünk az individuum fontosságára, és mindenki a saját karakterére, és elindultak ugye a fülbesúgások, a párbeszédek, a különböző összefonódások, annak egy nagyon jó szimbóluma, miközben már a párbeszéd hiánya a legnagyobb problémánk, mert ez nincs, vagy alig van, vagy nagyon
irányított. Nagyon furcsa formában van, nagyon egyirányú.
Egyirányú, és általában valamilyen érdek mentén van jelen.
Kicsit kiebb lépünk egy nagy térbe.
Itt ebben a térben az Aranykert sorozatnak a korai, az a 90-es évek vége, azok a papírmunkák, ahol én keresem, kutatom a különböző formai nyelvet, a színvilágot, a színnek nagyon fontos szerepe van, az már érzelem, és ugye a gesztusok is a különböző formákkal, hogy hogyan épülnek föl, ezek a természethez kötődnek, a nagy kép is, ez az a sorozat, ami a tisztelgés tulajdonképpen a természet tiszta formái fölött. Tehát ez a sorozat úgy született meg, hogy az aranykert, a vízaranykora, a földaranykora, a levegőaranykora, a és a három forrás, tehát ami ennek a dolognak a szintézis, amiből az élet van.
Ez a finom mitológikus jellegű gondolkodás és a természetből való kiindulás, ez tényleg végig jellemzi a művészetedet. Most van esetleg egy ilyen új fázis az életedben?
Jó a kérdés. Ugye most túl vagyunk egy csomó feszültségen, vagy ha nem is vagyunk túl, de elegünk van belőle. És én azt gondolom, hogy igen, valami már nagyon mocorog, és elég nagy léptékben szeretném ezt a dolgot újra megcsinálni. Valószínűleg megint egy, nincs más szó rá, jó szó, mint egy szintézis lesz, amiben a természetnek is lesz szerepe, de az embernek nagyon erős szerepe lesz, és nem kizárt, hogy egy kicsit jobban a figuratívás, tehát lehet, hogy megjelennek már olyan nem konkrét figurális történetek, de ahogy én mindig sejtelmesen elhelyezem, azok ott lesznek jelen.
Köszönöm szépen, Áron, a beszélgetést. Sajnos a műsoridőnk végére értünk, úgyhogy Gábor Áronnak itt a két kiállítása kapcsán az egyik a Faur Zsófi galériában van, ahol jelen pillanatban állunk, illetve a B32-es galériában. Mindenki nézze, nagyon izgalmas. Meddig lehet, Áron, még nézni?
A B32-t április 8-áig, 10 és 18 óra között, a Faur Zsófin galériában pedig április 14-éig, ott 12 és 18 óra között hétköznap.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Áron.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsor pedig vasárnap ugyanebben az időben 15 óra 35 perckor. Ismételjük, a mikrofonnál Gereben Kata volt.